hallják. Az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunkban Pál apostol harmadik missziós útjánál tartunk. Erről Lukács könyvének a 18. fejezet 23-as versétől kezdve a 21. fejezet 17-es verséig terjedő részében számol be. A harmadik út sok részlete és eseménye közül ma egyet választottam ki, azt a beszédet, amelyet az apostol Milétoszban mondott, de az efezusi egyház presbiterei előtt. Ez a 20. fejezetben van, jó hosszú, 17-től 38-as versig. Ez Pál végső búcsúja efezusi munkatársaitól, hiszen tudja, el is mondja, hogy valószínűleg soha többé nem láthatja már őket életében. És úgy is lett. Aféle búcsú beszéd ez tehát, tele roppant súlyú gondolatokkal. Egyedi és különleges azért is, mert az egész apostolok cselekedeteiben ez az egyetlen beszéd, amelyet nem pogányoknak, nem is zsidóknak, meg nem is a bírái előtt mond az apostol, hanem keresztényeknek. Akik hallgatják, régi efezusi barátai, hiszen az apostol nem régiben 3 évet töltött Efezusban. Így aztán Pál bensőséges, családias hangot üt meg, beszél magáról, munkájáról, a végén együtt imádkozik és sír az efezusiakkal. És ugyanakkor pedig sok olyan dolgot elmond ebben a beszédben, amelyek minden korban, így napjainkban is érvényesek, fontosak. Pál, amikor az efezusiakhoz szól, hozzánk is szól. Tehát ma erről a beszédről lesz szó. Előbb elolvasom egyben az egészet, tehát a 20. fejezet 17-es versétől a 38-asig. Milétoszból Pál beüzent tehát Efezusba, és hivatta az egyház presbitereit. Mikor azok odaértek és együtt voltak, így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy Ázsiába jövetelem első napjától fogva, hogyan voltam veletek egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könyhullatás és megpróbáltatások között, amelyeket a zsidók cselszövései okoztak. Semmi hasznosat el nem hagytam, mindent hirdettem nektek, tanítottalak titeket nyilvánosan és házanként. Tanúságot tettem mind a zsidók, mind a pogányok előtt az Istenhez való megtérésről, és a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba vetett hitről. És most, íme, lélekben megkötözve, elmegyek Jeruzsálembe, és nem tudom, mi minden várott rám, csak azt tudom, amit a Szentlélek minden városban értésemre ad, hogy bilincsek és szorongatások várnak rám Jeruzsálemben. De nem félek ezektől. Az életemet sem tartom értékesebbnek annál, hogy elvégezhessem pályafutásomat, az ige szolgálatát, amelyet az Úr Jézustól kaptam, hogy tanúságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról. Azt is tudom már, hogy közületek, akik között jártam, és akiknek hirdettem Isten országát, többé senki nem fogja látni arcomat. Azért szentül állítom ma nektek, hogy nem szárad rajtam senkinek a vére sem, mert én nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek Isten maradéktalan akaratát. Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, amelyet tulajdon vérén szerzett. Tudom, hogy miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt, köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat. Őrködjetek azért, és tartsátok emlékezetben, hogy 3 éven át, éjjel-nappal, könnyek között szüntelenül intettem mindegyikteket. Most pedig Istennek ajánlak titeket, és az ő kegyelme igéjének, akinek, illetve amelynek van hatalma felépíteni titeket, és megadni nektek az örökséget az összes megszentelt között. Nem kívántam el senki ezüstjét, aranyát vagy ruháját. Magatok tudjátok, hogy ezek a kezek dolgoztak azért, amire szükségem volt, nekem és azoknak, akik velem vannak. Mindenben megmutattam nektek, hogy így kell fáradozni, segíteni a gyöngéken, és megemlékezni az Úr Jézus szaváról, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, letérdelt, és együtt imádkozott minnyájukkal. Azok pedig mindannyian nagy sírásra fakadtak, és Pál nyakába borulva csókolgatták őt. Az a mondása fájt nekik leginkább, hogy nem fogják többé viszont látni az arcát. Végül pedig elkísérték őt a hajóra. Eddig tehát a beszéd. Pál mondani valóját több téma köré lehet csoportosítani, ma ezek közül az 5 legfontosabbra marad időnk. Az első téma az, hogy mit hirdessen az evangélium hirdetője. Pál erről a 20.-21. versben így ír, semmi hasznosat el nem hagytam, mindent hirdettem nektek, tanítottalak titeket nyilvánosan és házanként, tanúságot tettem mind a zsidók, mind a pogányok előtt az Istenhez való megtérésről, meg a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba vetett hitről. Eddig a szöveg. Hát, kedves hallgatóim, létkérdés, hogy aki Istenről, Krisztusról beszél, ne hagyjon el semmi hasznosat, mondja az apostol. Ne csak az örömteli dolgokról beszéljen, elhallgatva hitünknek a keményebb igazságait, amelyek szintén döntőek az üdvösség szempontjából. Ne csak Isten szeretetéről beszéljünk, hanem Isten bűngyűlöletéről is. Nagyon káros divat ma valamiféle fölszínes örömkereszténységet hirdetni. Nem beszélni a bűnről, arról, mi a bűn, és hogy lehet a fogságából megszabadulni, vagy hogy melyek az utolsó idők jelei, milyen veszélyek fenyegetik ma az egyházat és az egyént. Nem beszélni az üdvösség mellett a kárhozat, a pokol valóságáról. És így tovább, ez nagy divat. Pedig nem szabad kihagyni semmit az ige hirdetésből. Ez az egyik, amit Pál itt mond. Aztán ezt így fejti ki. Én tanúságot tettem a megtérésről és a hitről. E kettőt hirdette tehát elsősorban a megtérést és a hitet. És itt még a sorrend is fontos. Az első a megtérés, a metanoia, ez a gondolkodás megfordítása, amikor az ember felismeri korábbi bűneit, és el akarja vetni azokat. De mivel ez a megtérés még nem több, mint egyszerű értelmi belátás, ez még nem hoz bocsánatot az embernek bűneire, egy-kettő pedig nem is teszi képessé arra, hogy a jövőben a bűnt elkerülje, megtartsa Isten törvényeit. Úgyhogy Pál hozzáteszi a hitet, a hit hirdetését. Azt a hitet kell hirdetnünk, hogy Jézus Krisztus szerezte meg számunkra bűneink bocsánatát, nem csak a belátás, a bocsánata. És hogy az ember a továbbiakban is csak Isten ereje által képes bűn nélkül élni, ahogy írva vagyon Habakuk próféta 2. fejezetének 4. versében, hogy az igaz a hitből él. A hitéből származik minden, amiből élni tud az ember. Csak hittel képes Isten akaratát keresni és megcselekedni. Tehát ez az egyik a hirdetésnek a tárgya. Második, szintén nem közömbös, a második téma a hirdetésnek a helye. A helye. Pál erről azt mondja ugyanebben a két versben, hogy ő nyilvánosan és házanként hirdette az evangéliumot. Házanként, vagyis a gyülekezetben, ma azt mondanánk, hogy a templomban, egyházi helyeken. Mert akkoriban a gyülekezetek a jobbmódú hívek magánházaiban működtek, és emellett nyilvános helyeken hirdette Pál Isten igéjét. Házanként és nyilvános helyeken. Például Efezusban kibérelt egy iskolai ilyen termet, a saját pénzén, jó drágán a saját pénzén erre a célra. Ugyanis ilyen nyilvános helyre bárki bátran elmehet. Olyanok is, akik egy templomba soha a lábukat be nem tennék, mert ott egy sor számukra érthetetlen liturgikus dolog zajlik, az emberek időnként fölállnak, leülnek, időnként letérdelnek, keresztet vetnek, és a szegény nem hívő úgy érzi, hogy ő is erre kényszerül, noha nem ért az egészből egy kukkot se, szóval idegenül érzi magát a templomban. Éppen ezért lenne ma is nagyon fontos, igenis világnézetileg semleges helyeken is beszélni a hitünkről, mint például kultúrházban, művelődési otthonban, meg hasonló helyeken. Persze folyik ilyesmi néhány helyen, de elsősorban a kisegyházak birtoka ez, hogy így mondjam. Nem a történeti egyházak, nem a katolikus egyház részéről folyik ez. Harmadik dolog azután a felelősség, a keresztény felelősség kérdése. Pál így ír erről a 26-os versben. Szentül állítom ma nektek, hogy nem szárad rajtam senkinek a vére sem. Természetesen, amikor Pál ezt mondja, nem gyilkosságról vagy más hasonlóról beszél, hanem arról beszél, hogy ő senkinek az örök életét nem veszélyeztette azzal, ahogyan a hitet hirdette, és ilyen értelemben senki örök életéért ő nem felelős. A hithirdetés felelősségének alapelvéről Ezékielnél olvasunk. Ő, Ezékiel, a babiloni fogság idején működött, amikor a zsidók legjobbjait szenvedélyesen foglalkoztatta, hogy mik voltak a fogság okai. Hát minden összeomlott. A templomot a babiloniak lerombolták. Véget ért a Dávid házi királyság. Pedig Isten ígérete, hogy ő elküldi a szabadítót, az egyértelműen nagyon szorosan a Dávid házához kapcsolódott. Aztán a felső réteget fogságba vitték, otthon nem maradt más, csak a földnépe, a mezőgazdasági munkások. Szóval teljes volt a tragédia. Miért történt mindez? Kérdezték. És a felelet? A vezetők és a nép bűnei miatt. És itt ezen a ponton vetődött fel a hirdetők felelősségének a kérdése mindebben. Felelősségük a babiloni fogság katasztrófájáért. Azoknak a felelőssége, akik nem hirdették, vagy pedig hamisan hirdették Isten dolgait. Ezékiel így ír a harmadik fejezetének 17-es, 18-as és 19-es versében. Idézem tehát, emberfia, Izrael házának őrévé rendeltelek, ha hallod ajkamról a szót, figyelmeztesd őket a nevemben. Ha azt mondom a gonosznak, meghalsz, és te pedig nem figyelmezteted, nem beszélsz neki, hogy letérítsd a gonoszt gonosz útjáról, és így életben maradjon, hát akkor a gonosz meghal a bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. Na, erről beszél Pál. Ha azonban figyelmezteted a gonoszt, folytatja Ezékiel, és ő meg mégsem szakít a gonoszságával és gonosz útjával, akkor meghal a bűne miatt. Te ellenben megmented az életedet. Eddig a próféta. Hát kiknek szólt ez a figyelmeztetés? Az a helyzet, hogy a hit hirdetői a zsidóságban a papok, a proféták meg az írástudók voltak, ez az ő dolguk volt. Mostan a kereszténységben azonban nagyon más a helyzet. Más. Isten minden hívő, minden keresztény föladatává és felelősségévé tette a hit hirdetését. És ez egy örökérvényű felelősség. Az az alapja, hogy minden Krisztus hívő, a legegyszerűbb ember is pap. Pap. A kereszténységben ugyanis kétféle papság létezik. Van a szolgálati papság. Azoké, akit hát egyszerűen közönségesen papoknak nevezünk, tudjuk, és ezek nem mi vagyunk. De van azután az általános, vagy egyetemes papság, és ebbe a kategóriába viszont beletartozik minden hívő. Én is, meg te is, kedves hallgató, mindenki. Hát így ír erről az első Péter levél második fejezet 9. verse. Azt mondja, ti azonban, ez ugye minden hívőnek szól, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok. Igen, és miért? Hát azért, folytatja a levélíró, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Hirdessétek. Ezért vagytok papok. Nagyon súlyos szavak. Ma mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy terjesszük ezt a világosságot. Ki szóval, tanítással, ki az életével, a szolgálatával, mindegy, mindenki a maga lehetőségei szerint. A negyedik dolog, amiről Pál beszél itt ebben a beszédében, szintén nagyon időszerű, ez pedig a készség a szolgálatra. Halálosan fontos. Pál így ír 27-es versben. Tehát apostolok cselekedeteiben járunk. 20. fejezet, 27-es vers. Mert azt mondja, nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek Isten maradéktalan akaratát. Szó szerint nem vonogattam magamat ettől, írja az apostol. Pedig hát Pálnak sokszor nagyon nehezére esett a szolgálat. Nagyon. Athénben egészen megdöbbent a bálvány imádásba, valamint értelmetlen filozofálásba süllyedt városnak a láttán. Korintusban meg szó szerint rettegett. Az ottani elképesztő és minősíthetetlen erkölcsi állapotok miatt. El is akart volna onnan menekülni egyébként, no, és így tovább. És mégsem vonakodott azt cselekedni, amivel Isten őt megbízta. Na már most ez a fajta vonakodás a szolgálattól ma az egyházban, azt kell mondjam, tömeges. Nekem ehhez nincs kedvem, vagy hát nincsen nekem képességem, nincsen bátorságom, nincs időm, én nem tudok kiállni, ilyen sok ember elé beszélni. Ilyeneket hallunk naponta, és még akkor is, amikor pusztán csak arról lenne szó, hogy fel kellene olvasni a szentmisei olvasmányt, vagy a szentleckét. Ilyen kifogásokat hallunk léptennyomon, ahelyett, hogy mindenki, mint Pál, lelkesen keresné, hogy milyen feladatot bízott rá az Úr a gyülekezetben. Pedig hát a helyzet távolról sem rózsás. Amit mondani fogok, az egy jó pár éves adat, igaz, de attól tartok, hogy ma is hasonló a statisztika, vagy még ennél is rosszabb a statisztika. No, ezek szerint a megkeresztelt az elfben keresztény emberek 10%-a jár templomba. Ennek a 10%-nak szintén a 10%-a végez bármi néven nevezendő szolgálatot az egyházban, vagy akár csak tagja egy kis közösségnek, vagy egy énekkarnak, és így tovább. Tehát a 10% 10%-a. Vagyis ez így a megkereszteltek 1%-át teszi ki. Ilyen az aktív keresztények aránya az egyházban. Hát ez ijesztő. És mi az oka ennek a helyzetnek? Elsősorban az, hogy hiányzik a páli készség a szolgálatra, hogy nem vonogatta magát, nem vonakodott. Hát nekünk se kellene. No, utolsónak, ötödikként idézem a 32-es verset. Pál itt egy hatalmas igazságot mond ki. Az eredeti görög szöveg alapján, pontosítva fogom mondani, így hangzik. Most pedig Istennek ajánlak titeket, és az ő kegyelme igéjének, akinek, mármint Istennek, vagy amelynek, mármint az igének, van hatalma fölépíteni titeket, és megadni nektek az örökséget az összes megszentelt között. Ez egy óriási mondat, és a megfogalmazás olyan, hogy a van hatalma felépíteni kifejezés egyszerre tartozik Istenhez, meg az ő igéjéhez. Vagyis ez azt jelenti, hogy Istennek elsősorban a szaván, az igéjén, a Bibliában leírt igéjén keresztül van ilyen hatalma felépíteni titeket. Az ige fölépíti az embert. Nem gyarapítja, hogy szokás fordítani, hanem fölépíti. Fölépíti az alapoktól a várkastély tornyáig. És ezzel teszi alkalmassá Isten örökségére, amit itt mond is az apostol, és ez pedig az üdvösség. Az ige teremtő erejéről van szó. Isten szava nem csak a teremtéskor volt teremtő szó, hogy azt mondta, legyen és lett, nem, hanem mindig az, mindig. Ahogy Izajás próféta mondja, Isten szava megcselekszi, amiért Isten elküldte, azaz megcselekszi azt, amit kimond, amit tartalmaz. Kedves hallgatóim, mi nem is tudjuk, hogy micsoda hatalmas potenciál van a kezünkben Isten igéjével. Hatalmas. Mondok néhány példát. Ha az ember rendszeresen, aláhúzom kétszer, ez a lényeg, rendszeresen, kimondja imában a 23-as Zsoltár szavát, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, hittel ezt kimondja rendszeresen, akkor ezt az ígéretet, a bővelkedés ígéretét segíti megvalósulni az életében. Vagy ha a Filippi levél 4. fejezet 19-es versének szavával így imádkozik, hogy az én Istenem betölti minden szükségletemet. Ez óriási. De nem ám akárhogy teszi hozzá Pál, hanem az ő gazdagsága szerint dicsőségesen Jézus Krisztusban teszi ezt Isten. Vagyis, hogy van ez? Az ő gazdagsága szerint, azaz följebb annál, mint amit én kérni tudok, vagy elgondolni tudok. Aztán dicsőségesen, azaz úgy, hogy az életemben bekövetkező változás Istent dicsőítse. Hát nem igaz? És Jézus Krisztusban. Tehát úgy tölti be Isten a szükségleteimet, hogy egyre inkább Jézus Krisztus képmása alakuljon ki bennem. Tehát ha az ember ezt imádkozza, akkor ezt az ígéretet segíti beteljesedni. De mondom, a rendszeresség a lényeg. Ha az ember, ez talán már a negyedik példa, igen, olyan helyzetbe kerül, amely félelmet vált ki belőle, akkor meg a legjobb gyógyszer a 2. Timóteus levél 1. fejezet 7. verséből vett ima, azt mondja, nem félek. Miért? Mert nem a félelem lelkét kaptam, hanem az erő, a józanság és a szeretet lelkét. Óriási. No, és így tovább, számtalan ilyen ígéret van a Bibliában, és ha az ember ezeket rendszeresen kimondja a maga élete fölött, akkor szépen elkezdenek megvalósulni, és igenis fölépítik őt, jellemét, személyiségét, úgy, mint egy házat, teljesen úgy, hogy alkalmas legyen Isten legnagyobb ígéretére, az üdvösségre. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.